Digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
20 óra 6 perckor tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a Digitális Világ szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A kriptovaluták bányászata az elmúlt években nagy lázban tartott és tart sok embert. Voltak azonban átverések is szép számmal, sőt olyan eset is nyilvánosságra került, amikor valaki a házával fizetett azért, mert gyorsan és munka nélkül szeretett volna meggazdagodni. Időközben pedig számos új módszer született, ami elviekben segíti a bányászatot. Például mostanra már antivírusokkal és okostelefonokkal is lehet pénzt keresni. A kérdés csak az, hogy ennek mi az alternatív költsége. Témánk a kriptovaluták és az okos eszközök. Meghívottunk Palko Attila, a Marosvásárhelyi Rádió volt munkatársa. Hölgyeim és uraim, 9 óráig várjuk az önök kérdéseit és a hozzászólásokat a Digitális Világ Facebook oldalán, valamint SMS-ben a 0740-274-165-ös telefonszámon. A műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül nézhető is. Címünk marosvásárhelyirádió.ro. Kezdődjön a digitális világ. Mai témánk tehát ismételten a kriptovaluták és az okos eszközök. Attila, köszönjük, hogy ismételten elfogadtad a meghívásunkat, és eljöttél a digitális világba. Szeretettel köszöntelek a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában.
Szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat, és ha már elhangzott a bányászás szó, akkor azt mondanám, hogy jó szerencsét. Ugye ezt a kriptovalutát bányásszák, hát nem a parajdi sóbányába, az biztos, de akár ott is lehet, hogyha megvan rá a megfelelő eszközünk. Ugye a múlt műsorból csak egy picit visszatallózok abból, ami elhangzott, hogy mi a kriptovaluta, ez egy mágikus pénz. Ugye a bitcoin az egy kriptovaluta, az az első ilyen jellegű digitális fizetőeszköz, amely 2009 óta létezik, és ezt egy Satoshi Nakamoto álneves fejlesztő fejlesztette ki 2008-ban. Ugye 21 millió bitcoin érme bányázható vagy állítható elő digitálisan. Ezt a 21 milliót azért jegyezzék meg, mert később majd van egy olyan hír, ami kötődik 1 millió bitcoinhoz, és azt is majd fogjuk tárgyalni.
Azért és... mondjuk ki, hogy az az 1 millió bitcoin az végül is mennyi lenne mai árfolyamon dollárban, mert lehet, hát a... hogy érthető.
Megnézem a... pontosan most a telefonon, hogy
mert azt előre lehet az bocsájtani, hogy óriási összegről van szó.
Tehát most 36.228 dollárba kerül egy bitcoin, azaz az 1 millió bitcoin az 36 milliárd dollár, nem lej dollár lenne, tehát az egy iszonyú nagy összeg, abból el tudnék én is éldegélni, hogy 1-2 évig, de nem többet, mert lehet, hogy túlköltekezném magam. Most, amiről még nem beszéltünk, ugye elkezdtük a valutatőzsdét az elmúlt műsorban, ez már a harmadik így sorozatban, amikor a kriptovalutákról és a bányászásról beszélgetünk, hogy melyik kriptovaluta tőzsde való nekem, mert itt azért különbséget kell tenni, hogy vagyis jó elgondolkodni, megfontolni azt, hogy alkalmi befektető vagyok, vagy pedig vérbeli kereskedő. Ez az első dolog, amit magamban el kell döntsek. Hát legtöbben ugye vérbeli kereskedőknek hiszik magukat. Tudod, van az a vicc, hogy, vagy legalábbis ez már nem is vicc, mert egyre igazabb, hogy mi lenne a legjobb befektetés?
Nem tudom.
Ne roncsam el, próbálom meg helyesen megfogalmazni. Annyiért megvenni valakit, amennyit ér, és annyiért eladni, amennyire hiszi ő magáról, hogy ér. Óriási a különbség. Na, tehát azért el kell dönteni, hogy tényleg álljunk a tükörbe, és legyünk őszinték magunkkal, és döntsük el, hogy vérbeli kereskedők vagyunk, vagyis értünk a tőzsdéhez, tudjuk a szakfogalmakat, tudjuk a mindenféle grafikonokat elemezni, vagy pedig van egy kicsi pénzünk, akarunk egy pár Ethereumot venni, az lehet, hogy hozzáférhető, mivel olcsóbb, most ilyen 2200 dollár körül mozog a mai nap az Ethereumnak az ára, egy Ethereum. Ugye bitcoinnál, 36 ezer dollárnál a zseppénzünkből sok bitcoinot nem veszünk, tehát ott valószínű, hogy szinte labdába se lehet érni, csak az a nagyobb befektetőknek van. Tehát ez az első dolog. A második dolog az, hogy hol tartózkodsz, vagyis az az ország, ahol te ezt a bizonyos tranzakciót, mármint a fiat pénznem, tehát az ország pénzneme és a digitális valuta között meg akarod kötni. Át akarod váltani azt a bizonyos pénzt digitális valutára. Tehát nem minden országban van támogatása, nem minden kriptovalutának. Jó, hogy ezeknek a nagyoknak már akár a Kanári-szigetektől elkezdve a legeldugottabb kis országig is van, de ha nem Bitcoinba, vagy Ethereumba, vagy Moneroba gondolkodok, hanem egy másikba, akkor jó, hogyha megnézem, hogy van-e support, van-e támogatásod, támogatnak-e engem, mint ügyfél, és támogatják egyáltalán a kereskedést is azon a helyen. Ugye például, hogyha Angliában élsz, akkor szinte az összes globális kriptovalutával kereskedhetsz, ugye a tőzsdék beengedték, stb. Az Egyesült Államokban ugyanúgy, mit tudom én, de ha Kínában élsz, abba a Kínába, aki most kitiltotta a kriptovaluta piacot, és érdekes módon kitiltom a kriptovaluta piacot, és másnap pak, a OneCoin megjelenik. Hát mi a OneCoin? Kriptovaluta. Tudnak valamit a kínaiak, ugye sok kicsi sokra megy, nagyon-nagyon apró pénzért adják most. Most itt is felhívnám a figyelmet arra, hogy vigyázzat, mert ezt nem lehet direktbe megvenni, még úgy a tőzsdén, hanem ilyen brokereken keresztül lehet ezt megvenni. Engem már megkerestek. Nem tudom, hogy honnan tudják. Végül is a nagy testvér mindent lát. Tudják biztos, hogy én is ott egyszer-kétszer a kriptovaluta piacon megfordultam. Megkerestek. Azt mondták, hogy ó, csak szerény 250 eurót, hogyha befektetek ebbe a OneCoinba. Én tulajdonképpen a pénzt a brokernek utalom, ő nekem megveszi ezt a OneCoint, és még 100 euróra nekem ad, csak úgy a két szép zöld szememért. Két zöld szememért. A OneCoin. Na most, persze nagy a csali, mert befektetek, jött 250 euróra, jön még a 100 euró pluszba, és azzal letetnek, hogy 6 hónapon belül 700 szorosa lesz. Emlékszem, ez egy valamilyen ilyen karitászos feedbacken van. Egyébként Ponzi volt az, aki először ezt az ilyen karitászos, egy olasz, nem először, de többek között ő alapított egy ilyen láncot, és ezt el is nevezték a Ponzi effektusnak. Na most a 700 szorosát kapom vissza. Hát csábító, nem? Odaadok 1 eurót, 700 eurót kapok vissza. Most a minimális összeg itt persze 250 euró, nem játszanak kis pénzekkel a gyerkőcök, de mi a garancia, hogy én azt megveszem? A másik dolog, ha én megveszek egy kriptovalutát, az mind szép és jó, hogy megvettem, 700 szorosát kapom vissza, de hol adom el? Na, én megkérdeztem, így elszórakoztam egy pár e-mailbe, nagyon agresszívan hívtak. Tehát egyszer felvettem a telefont, nézem, angol szám, mivel a testvérem Angliába él, gondoltam, felhívott ő, nem ismerem a számot, de sose lehet tudni, miről hív. Itt vagyok, én nem tudom ki, ez az, és az a kriptovaluta eladós, hallottam ezt, minden mondom, igen, én már ismerem, hallottam a hírt, pár napja már megjelent, hogy robbanásszerűen nő. Na, be akar tetetni, aztán e-mail, aztán telefon, aztán nem tudom mi. És akkor én azt a kérdést tettem fel neki, oké, addig eljutottunk, hogy én megvettem. Addig eljutunk, hogy 700-szorosára nő. De hol adom el? És akkor így kezdett nyelni nagyokat. Így, és hebegett, habogott, és mondom neki, hogy hát akkor figyelj, te tudod, hát te vagy a broker, nem? Te tudod, hogy most akkor ezt megveszem, de hol adom el? Na, itt megfogtam az illetőt, aztán megköszöntem neki, mondtam, hogy jó, se a kollégája ne hívjon, se ő. Én majd, hogyha úgy döntöm, akkor döntök, akkor megkeresem. Mert aktiválja most a kontomat, de tegyen be azt a 250 eurót neki gyorsan, mert már 20%-ot nőtt, és ami alatt mi beszéltünk itt telefonon, még 5%-ot ugrott. Tehát azért kell vigyázni, hogy az embereket ilyen módon ne etessék be. Tehát nagyon könnyen megtörhető az emberi psziché a gyors meggazdagodással. És ez a gyors meggazdagodás, ez bizony a kriptovaluta az egyik lehetőség erre. Ugye van, aki tényleg gyorsan meggazdagodott, pláne, hogy most, aki időben megvette azt a bitcoint, ilyen centekért, mert ugye centekért vesztegették az elején, vett 100, 200, 300 bitcoint, ugye semmi pénzért, bedobott 300 dollár csak úgy né, az most Visa 300 bitcoinnal nagyon jól él, mármint egy kisebb Eszterházi vagyona van. Na, de ugyanezt a sémát próbálják mások leutánozni, csak az a baj, hogy lerövidítik nagyon az időt. Természetesen a kriptovalutának az értéke robbanásszerű most, mert ugye rákaptak az emberek, elkezdték bányászni, belemerült mindenki, egy csomót fektetnek benne, és itt jön szóba a bányászgép is, ami ennek a kriptovaluta megteremtésének úgymond a lehetősége. Na most, ugye kis összeget szeretnél, visszatérve a tőzsdére, kis összeggel szeretnél kereskedni, vagy pár millióval, itt sem mindegy, mert a bizonyos összegek fölött ugye be kell azonosítsad magad, tehát ott ilyen, már ahogyha kimész a tőzsdére, ezt a múlt adásba is mondtuk, hogy be kell azonosítsad magad, most, hogyha már nagyobb összegekkel kereskedsz, akkor a lakáscímettől a kiskutyádnak, a foltjainak a számáig mindenfélét bekérnek, mert ugye azért félő a dolog, tehát ez is egy olyan oldal, tehát olyan oldalakat, olyan kriptotőzsdéket kell keresni, ahol bizony adnak erre, és nem anonimátus alatt lököd, tolod az összes ilyen kriptovalutát, mert lehet, hogy megjárod. Ami még nagyon fontos, hogyha például egy ilyen fiókot, kontot csinálunk egy ilyen kripto oldalon, akkor kapcsoljuk be a kétlépéses azonosítást, ezt mindenkinek ajánlom, mert nagyon könnyű kiolvasni egy akármilyen mezei ilyen kis viruskával, én a passwordját az illetőnek le tudom nyomni, hogy nyitsák ki ott egy oldalt, meg kérlek szépen mutassak valamit neked itt élőbe a számítógépen, aztán majd megkommentálod élőbe, és próbálj meg bejelentkezni valóva, de úgy, hogy hagyd meg a csillagokat, és megmutatom neked, hogy programozásból például mennyire egyszerűen azt a csillagot átalakítom neked betűvé, így a HTML-be, és jelentkezzél be az e-mailedbe. Csak hogy el tud mondani a tapasztalatodat. Ezért nagyon fontos, hogy például ezekre a kripto oldalakra ne mentsük le a jelszavunkat. Mert ugye, hogyha lementettük a jelszavat, az megmarad a gépbe, és az sem egészséges, hogyha például a gépbe egy ilyen textfájlba, vagy bármi másba juss el a jelszó.
Igen, csak itt menet közben nekem eszembe jutott, hogy nem csak a kripto valutákkal foglalkozó felületeken érdemes a két lépcsős azonosítás, hanem mindenhol.
Hát jó, mindenhol persze, de itt könnyen pénz nélkül maradsz.
És pont ebből kifolyólag nekem mindenhol két lépcsős azonosításom van, tehát
igen,
nem igazán jutunk előre, kénytelen leszel elmondani, hogy körülbelül mi történt.
De csak kérjed oda benyugodtan.
Hát igen, és már is itt kéri a telefonomat.
Az igen, de tehát olyan kellene, hogy ahol tegyük fel, beírod a jelszót, de ilyen pöty-pöty-pötyökkel, csillagokkal jelenik.
De azt hiszem, hogy nekem ilyen fiókom nincs.
Jó neked. Akkor már a jó úton jársz. Tehát a kétlépéses azonosítás az azt jelenti, hogy ugye küld egy e-mailt az e-mail címemre, ahova megint egy másik jelszóval kellene elméletileg belépjek, és küld egy üzenetet a megadott mobiltelefon számra. Most ez mind a két üzenet tartalmaz egy-egy kódot. Ezeket a kódokat akkor, hogyha beírom, plusz előtte az én jelszavamat, akkor tovább enged a pénzt tartalmazó fiókomba. Na ezt nagyon ajánlom, hogy mindenki aktiválja, mert hogyha nem, akkor nagyon könnyen bárki bejut egy digitális pénztárcába, átutalja az összes, mit tudom én, milyen pénznemem van ott, euró, dollár, vagy akár a kriptovalutámat, ami van, és nem tudom nagyon lekövetni. Persze, hogy az átutalásnak vannak ilyen azonosítói, stb., de úgy meg lehet mosni azt az egészet, hogy utána bottal ütheted a nyomát a pénzednek. Tehát az is nagyon fontos, hogy például az a tőzsde, az a digitális felület, ami ezt a kriptovaluta kereskedést nekem biztosítja, biztosítson ilyen a biztonsági rendszert is, amivel én le tudom legalábbis nagyjából védeni magam. Most ezeket a jelszavakat is nem ajánlom, hogy a gépre mentsük le, aztán pláne nem úgy, hogy a böngészőbe lementem, mert én feledékeny vagyok. Hát leírni egy lapra, én például olyanokat is szoktam csinálni. Most elmondom, mert úgyis olyan jelszavakat írok, hogy igen, pont kiszkinsatoltam a napokban egy ilyen képet, hogy ha 13, vagy 14, vagy 15 betűs a jelszó, amiben felkiáltó jelek és mindenféle jelek vannak, ilyen a jelenlegi technológiával van, amiket 3 millió év alatt se fejtik meg. Tehát a jelenlegi technológiával, csak hogyha valami részét rájönnek, vagy valami részt meglátnak belőle. Tehát nagyon jó, hogyha legalább egy olyan 8, ez az alsó határ, de olyan 10-12 karakteres jelszavunk van, és ezt úgy kombináljuk, hogy ugye legyen benne jel is, meg nagybetű is, meg kicsi betű is, meg szám is, csak ne felejtsük el, mert ugye a napokban szállt fel egy olyan hír, hogy valakinek egyetlen egy próbálkozása maradt a Bitcoin kontjához, és valami 240 millió dollár csücsülött bent, és az alak ül, és így vakarja a fejét, és gondolkozik, hogy vajon mi lehet a jelszavam. És egy próbálkozása maradt. Hogy aztán mi lesz azzal a pénzzel, az egy jó kérdés, de vajon mi lesz még a másik 1 millió euróval, 1 millió bitcoinnal, amit ugye felreppent ez a hír, hogy volt egy román ember, a Mircea Popescu, aki csak úgy elment Kosztarikába és belefulladt a vízbe. És most állítólag, tehát ezt nem lehet biztosra, de azzal kérkedett, hogy neki 1 millió bitcoinja van. Hát ha 21 millióból, és azért mondtam a műsor elején ezt a 21 milliót, az 1 millió az óriási számottevő a összeg. Most a kérdés az, hogy ez a hír meg fogja-e rázni, mert ugye most röppent fel a hír egy-két napja, meg fogja-e rázni a kriptovaluta piacot, vagy nem? Általában ugye, ami az ilyen anyagiakkal kapcsolatos, megrázza, és úgy, ahogy Elon Musknak a kijelentése megrázta, hogy ő nem fogad el a Teslákra több bitcoint. És miért? Azért, mert a nem környezetbarát módon teremtődnek ezek a kriptovaluták. Itt megint egy kicsit visszakapcsolok a bányagépre, hogy ugye a bányagép az nagyon sok áramot fogyaszt. Mármint attól függ, hogy hány videókártya, meg milyen teljesítményi videókártyák vannak abba a bányagépbe, de mindenképpen elektromos árammal működik, és akkor ezt a bizonyos kriptovalutát, ezeket a séreket meg, amiket a bányagép ott megteremt, azt ugye elektromos árammal kell táplálni, tehát a kriptovalutának az előállítása nem valami környezetbarát. Most nem akarom én, igen, ennek erre a kijelentésre, ugye Elon Musknak erre a kijelentésre, ott 62 ezer dollárnál tengett-lengette a bitcoin, és egyből felére csökkent, mert ugye az ilyen nagyok, amikor bejelentenek a ilyen jellegű híreket, hogy hát nem fogadom el többet a Teslára, mert én dolgozok azon, hogy környezetbarát autót teremtsek, és itt teszek egy zárójelet, hogy oké, környezetbarát az az autó, amikor megyek vele, de az akkumulátor előállítása és utána a feldolgozása, szóval én sem szeretném most Teslát.
És a Teslának miből van a profitja? Abból, hogy ezt az idézőjeles tisztaságot eladja a más autógyártóknak, például a Fiatnak.
Akár. Tehát most nem szeretném Elon Musknak a Tesla gyárát bebuktatni, úgyhogy inkább hallgatok, hogy mi történik előtte és utána. De úgy járjon, mint a Bitcoin. Itt a Marosvásárhelyi Rádióból valaki csak úgy megfelezi az eladásait. Na, tehát azért a környezetbarát a szempontot azt figyelembe kell venni, ezért már dolgoznak a procedurákon, valószínű, hogy a bányászást is egy idő után le fogják csökkenteni, jön egy olyan, hogy staking, azaz, hogy tartjuk a bitcoinot, lesznek még más variánsok is, de ez egy elég hosszú mesére, most nem szeretnék kitérni. Visszakanyarodok a kriptovaluta tőzsdére, hogy azt fejezzem be azt a gondolatot, tehát, hogy be is, tehát könnyen kezelhető legyen, utalhassak is arra a tőzsdére, a kontba pénzt, onnan, ahol én tartózkodom, ki is tudjak venni, át is tudjak utalni. Persze ezek az utalások már nem annyira bonyolultak, a mai nap ugye már most a digitális világban ezek az utalások ilyen elég gyors tempóban történnek, és mindenhol lehet, tehát legyen megfelelő támogatásom, ha a kriptotőzsdét ki akarom választani, legyen megfelelő a biztonsági intézkedés azon a bizonyos platformon, ahova én be akarok jelentkezni, és fiókot akarok csinálni, és persze elérhető legyen az én valamilyen bankom, vagy valamilyen úton, módon utalható legyen oda-vissza a pénz. Ugye a kriptotőzsdéről a kriptovalutát magamnak csak digitális pénztárcába utalhatok, de hogyha pénzé akarom tenni azt, akkor eladom a kriptovalutámat, és azt a maga, azt a pénznemet, amit én kaptam azért a kriptovalutáért, vissza tudom utalni a bankkártyámra. Még egy zárójel, hogy vigyázat, adókötelesek vagyunk, tehát ezt, hogyha az Anaf bácsi vagy Anaf néni figyeli, akkor lehet, hogy szerelmes levelet is küld, és megadózza ezt. A bizonyos összegek, ilyen kisebb összegeknél nem, de amikor már ilyen szemetszúró nagy összegek mennek a számlánkon a banknál, akkor már valószínűleg a bank is lejelenti, vagy ez most nem akarok ebbe belemenni, de adókötelesek vagyunk mindenképpen a kriptovaluta után, hogyha egy adott összeget meghaladunk.
Meggyőződésem, hogy sok hallgató fejében megfordult az a kérdés, miután elmondtad a két lépcsős azonosítást és az 1 millió bitcoint. Mi lesz ezzel a pénzzel? Hova fog kerülni, és hogy fog onnan elkerülni, hogyha el tud egyáltalán?
Ez az, ami pontosan még egy bizonyos ideig tisztázatlan marad, mert hogyha ugye a 21 millióból 1 millió leblokkolódik, és azt nem lehet tudni, tegyük fel, hogy ez a bizonyos úriember ezt hagyta valakire, vagy nem, vagy egyszerűen csak ott marad a kontjába, mert még erre, én most nem tudom őszintén, hogy erre mi a törvénykezés, hogy elhalálozás esetén mi történik azzal a kriptovalutával, ha nem tudja valaki más az én hozzáférési adataimat, és nem tudja valaki más azt kivenni, hogy mi történik azzal. Viszont ez, hogyha egy idő után spekulálni akarunk, és vagy kezdenek az ilyen jobbra-balra álhírek felreppenni, hogy ugye a 21 millióból már csak 20 millió van, akkor ez bizonyos szinten két irányba terelheti a kriptó piacnak az árát, mivel kisebb a kínálat, megnőhet az ár, vagy beüt a pánik, és akkor megint ez egy összeomlást idézhet elő. Ez még a jövő zenéje, nem tudom pontosan, és azt sem tudom, arra nem akarok hülyeséget mondani, azt sem tudok pontosan választani, hogy mi történik ezzel, mert úgy vannak ezek, hogy a regulatorik, na ezt én most pontosan nem tudom, hogy ebben az esetben mi lenne az eljárás. Lehet, hogy valaki csak úgy megjelenik, és átutalja magának, mert lehet, hogy valahol valami nyomot hagyott. Az tény, hogy ez az bizonyos illető, ez a Marcel Popescu, ez egy elég, tehát még a bitcoin kezdete óta nagyon-nagyon sokat kardoskodott a bitcoinért, tehát nagyon küzdött érte, és azt mondta, hogy tényleg valójában ez az emberiségnek az egyik legnagyobb felfedezése, amióta a digitális világ úgy létezik. És bizonyos szinten igazat kell adjak neki. Más szinten egy kicsit ilyen szélsőséges, nacionalista oldalakon publikál, de ezt már nem szeretném idehozni, mert nem kapcsolódik a bitcoinnal. Tehát ez az, ami egy kérdés, ami például a jövőben, ugyanúgy egy kérdés marad a jövőben az is, hogy mi történik, amikor a bányászást most nem lehet teljesen leállítani, de bizonyos szinten visszafogják ugye a környezetvédelmi a szabályozás miatt. Valószínű, hogy persze napelemmel is megoldható, ez nem igaz, hogy nem, de nagyobb fogyasztás esetén azért egy combosabb napelemrendszer kell nekünk, mert elő kell állítson, mit tudom én, tehát most van 7 kártya, tegyük fel, ami egy ilyen RTX 3080-as, az 220 wattot fogyaszt, 7x2 az 14, meg tehát egy olyan 2 kilowattot alaplapostól, meg mindenestől tud fogyasztani egy ilyen rendszer, hát 2 kilowatthoz azért már egy jó pár napelem kell, pluszba ez az egész gépezet nem maradhat áram nélkül, mert akkor ugye megszűnik a bányászás, végül is leáll, tehát ahhoz a napelemhez egy olyan off-grid, az azt jelenti, hogy rácson kívüli rendszert kell építsünk, aminek akkumulátorja is vannak, tehát hogy tudja tartalékolni is azt az áramot, nagyon, tehát az nagyon drága. Ha valakinek elfekvőben van ilyen, én szívesen utána megyek, és elhozom ingyen a szállítást, nem kell biztosítsa, de tehát nekem van ilyen mini napelem rendszerem, de az ilyen, tehát egy nagy panó, nagyobb teljesítményű panó, egy nagyobb teljesítményű akkumulátor, és 400 wattig tudok elmenni vele. Van inverter is hozzá, meg minden. Viszont tehát egy ilyen bányagépnek a működtetéséhez, és ez egy 7 kártyás bányagép, ez még nem is mondtam egy nagyot, mert van, akinek például egész ilyen hosszú garázsa, terme, pincéje, most mindenki, hogy annyi videokártyát felvásárolt, ezért is drágultak nagyon meg a piacon, hogy rettenetesen sok bányagép van, és ugye ezzel csak az áramszolgáltatók járnak jól, mert kell fizetni az áramot, ha jó, ki is lehet kerülni, de az már bűnügyi tény.
De az a műsor előtt említetted, hogy az új videókártyák nem feltétlenül alkalmasak a bányászatra.
Igen, nagyon kell vigyázni. Tehát igen, mivel az emberek elkezdték használni a videókártyát bányászásra, és figyelem, az, hogy én bányászásra használok egy videókártyát, természetesen túlterheli azt a videókártyát, mert ugye 24 órából 24 órát működik. Ezzel mondjuk nem lenne olyan nagy gond, amennyiben én nem nyomnám túl. Na most ez mit jelent? Az azt jelenti, hogy például ugyanúgy Windows vagy Linux alatt ezeknek a bányász programoknak van olyan lehetősége, hogy most mondjam érthető nyelven, felturbózza, tehát overclockolja, tehát a túl teljesítményre kényszeríti ezt a videókártyát. És itt vannak bizonyos határok, egészséges határok. Például nyáron, mivel meleg levegő van, nehezebb a hűtése, most nem mindenki engedheti meg magának, hogy egy 2 kilovattos bányagép mellett még egy 1,5 kilovattos légkondit folyamatosan működtessen, mert akkor nem bányászol annyit, mint amennyibe az áram kerül összesen. Tehát melegedik a kártya, hogyha ez fel van turbózva, tehát hogyha valaki sportol és odarakod ugye futni, mint az őrült a 40 fokos melegbe, tehát kimelegedik, össze fog rojni. Na, ugyanez a probléma a videokártyával is, hogy túlmelegszik trotelbe, beszéltük ezt a termotrotelinget, azaz ilyen termális sokba kerül, eléri a véram azt a 110 fokot, ahonnan ő már lekapcsolja a teljesítményt, alácsökkenti a teljesítményét a videokártyának annak érdekében, hogy megvédje azt a bizonyos szerkezetet. Na, ilyenkor nyáron azt ajánlom, hogy kicsit jobb, hogyha visszavesznek az ilyen tuningolásból a bányagép tulajdonosok, mert egyrészt meg fogja enni ezeket a termális padokat a hő, amik ugye levezetik a hátsó véramról, tehát itt inkább a véram az, ami melegedik, a hátsó hűtő lemezre ezt a hőt, ilyen szivacs, vagy ilyen puhább termális padok vezetik le, azok, ha megévődnek, akkor szét kell szedni a videokártyát, akkor, hogyha szétszedtem a videokártyát, a garanciája ugye el fog menni, mert belemásztam a videókártyába. De itt egy másik probléma is van, hogy ezeket a termális padokat most, mivel rengeteg az ilyen bányász, aki túlfeszítette a videókártyáját, nagyon nehéz beszerezni, nem kapsz, különböző vastagságúak vannak, nem mindenki ért hozzá, aztán mindenki improvizál, mert azt tudunk, és egy rossz útra terelődhet az egész bányagép, és a végén oda jutunk, hogy amit mi úgymond nyerni akartunk, tudod, amit nyersz a vámnál, veszíted a gátnál, tehát amit nyerni akartunk a nagyobb sebességre való kényszerítése, annak többszörösét fogjuk elveszíteni a járulagos költségekkel. Ugyanez van a mobiltelefon, ugye meséltető okoskütyük, a mobiltelefon bányászáson is, például a Google az le is tiltotta a mobiltelefonon való bányászási lehetőséget. Persze vannak ilyen harmadik féltől applikációk, amiket fel lehet tenni a mobiltelefonra. Meg kell álljunk zenélni?
Nem, megyünk végig.
Megnyomtam itt a Play gombot.
A téma ahhoz, hogy itt most megálljunk.
Tehát ha feltelepíted a mobiltelefonodra ezt a bányász programot, ezek ilyen harmadik féltől vannak, tehát third party, ami azt jelenti, hogy valaki csinálja. Na most itt is nagyon-nagyon felhívnám a figyelmet arra, hogy vajon szerinted melyik applikációk tartalmazzák a legtöbb ilyen malware-t, az ilyen kémkedő programot?
Hát gondolom, amelyekkel kriptovalutát lehet bányászni, hogyha már itt felrögtön.
Nagyon nehéz volt kitalálni.
Igen. Hát, na, és sokat igen. Kellett gondolkozzak.
Igen.
Majdnem olyan nehéz volt, mint a mai két államvizsgám ez a kérdés.
Tényleg, jól sikerültek?
Ideig úgy fest, hogy igen, mondjuk ezek is, vagy legalábbis egy részük az online térben zajlott, de ne kalandozzunk el, maradjunk jó. Akkor az okostelefonoknál és a kriptovaluták bányászatánál.
Jó. Egyébként gratulálok akkor. Na, tehát, hogy az okostelefonra feltelepítjük ezt a programot, egyszer csak azon vesszük észre magunkat, hogy minden jelszavunk így eltűnt, vagy legalábbis le van másolva, és mindenki kezd ott járni a kontjainkba. Kettő, azért is tiltotta az Apple is és a Google is ezeket a bányászásokat, mert ugye a telefonnak ez a szerkezetét használja. Az azt jelenti, hogy ha én nem használom a telefont, attól még a zsebembe, ha le is van kapcsolva a telefon, ez a bizonyos bányász program működik. Azon ki, hogy lelopta az összes adatomat, bányász is persze, mert valamit kell csináljon. Na most nem olyan jó dolog ezt a bányász programot futatni folyamatosan a telefonon, mert nem csoda, hogy 2-3-4 óra múlva akku nélkül maradok. Tehát olyan telefonon esetleg, amit úgy feláldozok, s otthon oda teszem, hogy bányászon, esetleg, de annyira keveset bányász, hogy végül többe kerül nekem a mobiltelefonnak az újravásárlása, legyen az egy olcsó telefon is, ha csak nem kaptam ingyen, mint amennyit ki tud bányászni. Tehát ez olyan annyira minimális, hogy tényleg aki most már ilyen nagyon, tehát hogy mondjam, a diákok esetleg, akik még értenek a digitális világhoz, és rá vannak nagyon szorulva, még egy kicsit ott bányásznak, de nagyon, tehát nagyon-nagyon minimális. És a másik dolog az, hogy például azok a medencék, mert ugye ezt a bányászni úgy, hogy mi lemegyünk a bányába, vagy lemegy a bányász a bányába, s a csákánnyal kibányásza a sót, a bányász, a digitális bányász az részt vesz egy ilyen medencébe, a poolba. Tehát ott történik a bányászás, ott közösen, közös erővel bányászunk, osztunk, oszolnak a nyereségek, stb. Na most onnan legtöbb pool úgy van, hogy mit tudom én, 0,1 Ethereumnál adja ki. Leginkább most már Ethereumot érdemes bányászni, így halandó házi gépekkel, mint sem a Bitcoinot, mert abból is nagyon nehezen megy, tehát a házi géppel is nagyon nehezen megy a bányászás. Ez az egyik. A kettő, hogy például a poolba, ugye amíg mi egy telefonnal 0,1 Ethereumot kibányászunk, hát az akár egy évbe is telhet, tehát nem éri meg, és 0,1 Ethereum az 200, most például $220. Na, hosszú idő, és kettő, hogy a számítógépekhez képest, meg ezekhez a, tehát a videokártyás bányászáshoz képest a mobiltelefonnak nagyon kicsi a teljesítménye, pláne, hogy én itt a gépben tegyük fel, megyek 7 kártyával. Tehát egy mobiltelefonnak elenyésző a jelentősége van egy ilyen poolba, tehát nagyon keveset is kap visszaosztást.
Maga a mobiltelefon teljesítménye számít, vagy annyira kicsi különbségekről beszélgetünk, hogy ez nem számott?
Hát az olyan, tudod, hogy most na, persze számít, mert ugye hány magos a proci, de mondjuk ez nem csak, tehát ez nem igazán processzor szinten megy. Nem mondhatom azt, hogy nagyon számottevő a teljesítmény, jó, nem lehet nagyon-nagyon régi. Régen nagyon jól lehetett mobiltelefonnal is bányászni, persze könnyű volt az algoritmus. Nagyon jól lehetett laptoppal is bányászni, meg könnyű volt az algoritmus. Na most ezt a Norton antivírus csendesen vissza akarja hozni. Sok kicsi sokra megy alapon, azt ígérte a Norton antivírus, hogy pár heten belül lesz egy olyan applikációja, hogy például amikor neked a számítógéped így szünetel, legyen az laptop, legyen az házi gép, és a videókártya valamennyire alkalmas a bányászásra, akkor te be tudod állítani azt, hogy az ilyen szünetelések közben, vagy hogyha csak úgy bekapcsolva hagyod a gépedet, akkor ő bányászon. Viszont elég busás részesedést kér ezért a Norton antivírus, nem emlékszem pontosan, talán 15%-ot, ami sok. Kettő, hogy egy fecske nem csinál tavaszt. Tehát egy videokártyával, most legyen az a laptopomnak a videokártyája, amit én őszintén nem áldoznék fel, mert én javítok laptopokat is, egy laptopnak a videokártyájának a ribollingolása, úgymond, mert ugye az leolvad, meg mit tudom én, hogy ilyen hő, leginkább a hő miatt szenved a károkat, többe kerül, mint amit bányászok vele, tehát most már nem éri meg, mert a nagy teljesítményű videokártya van a laptopban is, ugye a nagy teljesítmény nagy hő a cserével vagy hőleadással jár. Na, hát azt is magyaráztam neked a műsor előtt, hogy ugye én azt is bele kell számoljam, amikor bányászok, hogy egy videokártya fogyaszt 220 wattot, tegyük fel. Most mind a 3080-asról beszélek, szerintem az az egyik legkiegyensúlyozottabb, a 3070-esek és a 3080-asok, amiket bányászásra lehet használni az RTX 3080 Nvidia-tól. Most, hogyha én veszek egy videokártyát és 220 wattot fogyaszt, az nem azt jelenti, hogy én 220 watt a költségből megúszom a bányászást. Távolról sem, mert bele kell számoljam az alaplapot, bele kell számoljam a processzort, és igen, hogyha egy nagyobb teljesítményű processzorom van, nekem van egy betongépem, amivel játszok is, és mindent is visz az a gép, akkor ugye annak egy nagyobb teljesítményű processzora van, az alaplap is többet fogyaszt, a RAM-ok ott 5-7 wattot, de egy processzor fogyaszt 70-től, mit tudom, 250 wattig, hogyha bekapcsolom turbóba, persze a bányászás alatt alapjáraton fog menni, mert nem kell sok processzor. A processzor csak olyan, mint a forgalmi rendőr a bányászás alatt, hogy mutatja, hogy ez az információ jobbra, ez balra, te fel, te le, tehát éppen alapjáratban megy. De az még, akárhogy vesszük, a rendszer még egy olyan 100-120 wattot rátesz az én 220 wattos videokártyámra. És ezért van az, hogy egy videokártyával nem éri meg bányászni, mert nekem még a rendszernek az áramfogyasztását is ki kell fizessem. Természetesen ott van a táp, hogyha egy jobb tápom van, akkor az 90%-os teljesítményű. Ha egy gyengébb tápom van, 80%-os teljesítményű, tehát minél kisebb a teljesítmény százalék, annál több az áramveszteség, ezt úgy kell érteni. Na, és hogyha kiszámolom, akkor én tulajdonképpen 340-350 watttal bányászok egy kártyával. Ezért jó, hogyha több kártyát párhuzamosan bekötünk ugyanarra az alaplapra, mert legalább az alaplapnak és a járulékos elemeknek a fogyasztása az a kártyák között eloszlik.
Kovács Csaba közben küldött nekünk egy SMS-t, hogy hogyan kapcsolódik össze a kriptovaluta bányászás és a videokártya, a videokártyák teljesen konkrét formában.
Igen, de most gondolom, hogy nem a keresztlevelében nem írja Kovács Csabának, hogy pityóka, de látom, hogy Kovács Csaba pityóka. Ő írta, igen. Tehát tulajdonképpen az algoritmust lehet a processzorral is bányászni, ugye, hogy az algoritmust, azt, amit meg kell fejtsen a gép, régebb volt olyan is, de rájöttek, hogy a videokártyával is meg lehet ezt oldani. Most azt az algoritmust betölti a videokártyába, és akkor a videokártya futtatja ezt, keresi a megoldásokat. A megoldásokat séreknek nevezzük. Ezek a bizonyos sérek, ezek ugye bekerülnek, visszaküldi a videokártya a processzor irányít forgalmi rendőr, stb. Interneten keresztül, természetesen azt el is felejtettem mondani, hogy azért egy internetvonal is kell ehhez, mert minden interneten keresztül zajlik, visszaküldi ennek a poolnak, és akkor a pool azt mondja, hogy néni, kaptam egy jó megoldást, kezi csókolom, ezt leellenőriztük, ezt tuti biztos, és akkor én visszakapok ebből egy bizonyos, úgymond járulékot. Na, így gyűlnek az úgynevezett bitcoinok vagy ethereumok. Tehát, hogy én egy videokártyával megoldom azt a feladatot, ezt most nagyon lebutítva mondom, hogy tényleg nagyon érthető legyen, erre próbálok törekedni, hogy minél jobban kerüljem az ilyen technikai szavakat, és azt a megoldott feladatot akkor nekem viszonozzák, megveregetik a vállam, és azt mondják, kaptál ennyit. Na, és így gyűlnek nekem a kontomba, annál a poolnál a fiókomba az ethereumok, vagy bitcoinok, vagy bármi más, amit mit tudom, dogecoin, vagy nem tudom, miket akarnak az emberek bányászni. Nagyjából miket lehet bányászni. Most már lassan-lassan azért megsugom, hogy lehet keresni úgy csak úgy félszemmel bár, de lehet keresni az ethereum bányászásra egy alternatívát is, mert hogyha majd idővel bejön ez a staking, akkor vagy lecsökkentik egy kicsit a bányászási a járulékot, azaz kapod a 70%-át, vagy nem tudom még pontosan, itt nagyon sok elmélet van, de még gyakorlatilag az majd kiderül, hogy mi lesz, és az is kiderül, hogy hogyan fogja ez érinteni majd az árfolyamokat is, ugye, meg a bányászást is, meg a bányászokat is, de egyelőre még dúl-full a bányászás, és én szerintem most ugye, hogy leestek ezek az árak, tehát hogy most nincsen ez a vérengző nagy áremelkedés, ami volt az elmúlt hónapokban májusig, most májusban volt az az óriási csúcs. Tehát elment egy picit a kedv, valószínűleg ezt a kedvet a kriptovalutának a stabilizálódása vissza fogja hozni, és valószínű, hogy a bányászásnak egy picit az elengedése, mert nagyon megszigorították, tehát nagyon bekeményítették ezeket az algoritmusokat, amit a videokártya kell megoldjon. Tehát, hogyha ezeket, ennek egy kicsit a hash rate-nek az elengedése, az segítene egy picit visszahozni, stabilizálni is a kriptovalutákat, és ugye a bányászokat is újra belendíteni, hogy bányásszanak. Természetesen az áramfogyasztás, ez megint visszatérek, hogy ez nagyon meg fogja növelni megint az áramfogyasztás. Most mondjuk ez nyáron még hagyjuk ám, mert ugye nem fogyasztunk itt, fogyasztunk ott. Tehát most nem ég egész nap a villany, de megy a ványagép. És még valami, amire nagyon fontos odafigyelni, amikor vásárolunk egy videokártyát, ugye abból indultunk ki, abból a kérdésből, hogy visszafogták a videokártyáknak a bányászási a sebességét, tehát az újonnan kiadott, az új generációs, és már pár hónapja, például 30-60-asok már pár hónapja tengnek lengnek a piacon, de megjelentek a 30-70-esekbe is, a 30-80-asokba is olyan videokártyák, amiknek már gyárilag vissza van fogva az a lehetősége, hogy bányásszon, és miért? Mert tehát fele teljesítménnyel tudok bányászni, csak akkor már nem éri meg, mert annyi áramot fogyaszt, hogy szinte nem is bányászok annyit, hogy kifizessen fele teljesítménnyel az áramot. Na jó, még most még megéri, de azért az már nagyon-nagyon határeset, tehát olyan, hogy apró pénzekért bányászol, nem éri meg. Tehát nem térül meg az a videokártya soha. Vagy legalábbis két-három éven belül azt még nem éri meg, hogy ott pátyolgasson, ugye ezeket a bányagépeket néha simogatni kell, kicsit kell dicsérgetni, persze karban kell tartani, ugye meg kell tisztítani őket, mert ugye a léghűtésesek főként elég sok port beszívnak, akkor le kell állítani, vannak ilyen normális karbantartások, portalanítók, szépen kicsit megtörlöm, még megnézegettem, hogy mi van, hogy van, persze vannak olyan elemek, amik folyamatosan kopnak, például a tápok, azok mivel egész nap működnek, akkor lehet, hogy egy idő után megadják magukat, akkor újabb, meg újabb befektetést is kell eszközöljek, tehát az nem úgy van, csak hogy én megvettem egy tápot, egy alaplapot, egy processzor benne egy RAM-mal, valami kábeleket, amik a Ryzerek, rászúrok, 7 videokártyát tegyük fel, nem tudom, szeretem ezt a 7-es számot. Igen, és pák, megnyomtam a gombot, be egy internet vonalat, mit, egy Linuxot, egy Windowsot, ott valamit felpakolok rá, kicsi bányászprogram, elindítottam, konts, megy a bányászás, tehát ez elméletileg így van. De gyakorlatilag kell számolni azzal, hogy el is romolhatnak a videokártyák, és ezt kapcsolom össze most a garanciával, hogy nagyon-nagyon-nagyon érdekes jelenség az, hogy mindenki most kezd áttérni a nemzetközi garanciás videokártyákra, és jobban kedvelik. Persze ez ennél nagyobb a lehetősége az, hogy hamis garanciát kapunk, vagy Photoshopba készített garanciát, vagy elmondja az illető, hogy én nem vettem, és aztán ott be van regisztrálva, és mit tudom, és beregisztrálva, és elküldött, stb. És ad egy számlát, köszönő viszonyban sincs a kártya eredetének a számlájával, de kapsz egy számlát. Most itt két jelenség alakult ki, ami a garanciát illeti, és ez nagyon-nagyon kemény. Nekem például van egy meccsem, majdnem kimondtam, de nem akarom kimondani, de kimondhatnám akár, mert február óta küzdök velük, egyik videokártyám elromlott, és nem a bányagépbe, hanem pont a gépbe. És visszaküldtem nekik, óriási online üzletlánc, nagy üzletlánc, és E-betűs. Ennyi. Na mindegy, visszaküldöm a videókártyát, azt mondják, hogy hát megdrágult, mert decemberben volt véve, mit tudom, 2500 leér, már megdrágult, nem tudom, mi nem tudunk adni, visszaadjuk a pénzt. Mondom, nekem most nem kell, mert jelenleg 6000 lej az a videókártya, amit én visszaküldtem. Nekem kell az az én kicsi termékem. Jó, elküldik ugye a szervizbe, elküldték a szervizbe, onnan a szervizből felhívtak nagy alázatosan. Elnézést, nem tudjuk mi, el kell küldjük európai képviselő. Mondom, nyugodtan, amíg nem az én pénzemen küldözgetik, addig ereszik, hogy menjen, küldjék, ahova akarják. Elküldték az európai képviselethez. Az európai képviselet állítólag azt mondta nekem, vagyis vissza nekik, hogy hát ezt nem lehet megjavítani, Európa az alaplappal volt baj. Én tudtam, mivel van baj, de nem akartam belenyúlni, ne veszítsem el a garanciámat. Állítólag az alaplap, szegény európai képviselet, egész Európa szinten egy olyan alaplapot nem találnak, egy nagyon menő kártya, tehát olyan, hogy tele van a piac fele, nem találtak. Most itt van egy másik probléma is, hogy hátul hogy lopják el a szervizesek a videokártyákat, erről majd egy másik műsorba esetleg majd, mikor úgy lesz, beszélek, mert nagyon sok mindenre rájöttünk tulajdonképpen, mert több ilyen megkárosult ember van, már megkárosított ember van, bocsánat, és azóta azt mondták, hogy hát ők most visszaküldik a pénzt. Mondom, fiúk, nekem nem kell a pénz, nekem kell a videokártya. De ők vissza akarják küldeni pénzt. Mondom, és nekem kell a rossz videokártya akkor, mert akkor azt mondom, hogy elviszem egy másik szervizbe, beviszem a nagyszobába magamhoz, megjavítom, és kész. Csak én nem akartam tényleg a garanciát, én nem tudtam, hogy ilyen a húzavona lesz ebből. Hát nem tudták visszaadni, mert állítólag azt mondták, hogy és azt akkor megsemmisítették az európai szervizbe. Hát már minek semmisítse meg arra, hogy nagyon jó hűtőborna volt rajta, nagyon jó ventilátorok, mit kell megsemmisíteni? Na, mindegy, megsemmisítették állítólag. Tehát nagyon kell vigyázni, hogy a hazai cégekkel is hogyan bánunk itt, vagy hogyan vesszük a garanciát, a másfelől pedig azt is meg kell nézni az apróbetűs részt a garanciába, hogy átadható az a garancia, vagy nem, mert nagyon sok garanciapapír, még hologram is van rajta. És alul ilyen apró bolha betűkkel, hogy írja, hogy garancia nu este transmissibile, mert az ország nyelvén kell írják, azaz ez a jótállási utalvány nem átadható. És akkor, tehát ez az egyik. Másik, hogy ugye nagyon ismert cégektől adják a kártyával a garanciát, és most vettem dátum, minden rajta, most vettem dátum, tehát hogy csak a Photoshopba kijavította, hogy két hete vette. Az ember jó hiszeműen azt mondja, hogy oké, persze, rendben van papír, Hát én is tudok csinálni. Hány ilyen garanciát kérsz? Nyomok neked, ahányat akarsz.
Lehet, hogy még Photoshop sem kell hozzá, hanem egyszerűen Word-ban össze lesz.
Mindegy, össze lehet tákolni digitálisan, ezt semmi gond. Na, tehát ez is nagyon fontos. Én általában, amikor megvettem, ugye, mert bányagépeket is építettem jobbra-balra mindenkinek, amikor megvettem, akkor azt mondtam, hogy oké, barátom, nyissad ki azt a digitális üzletnek a weboldalát, menjél csak be a kontodba, és nekem onnan, amit ők küldtek abból a kontból, küld csak át. Ott, amikor nem találta, ha nem találom, jó, hát biztos kitöröltem, mondom, hogy törölted ki, ki se tudott törölni. Na mindegy, eljátszott ott nekem a drámát, mondtam, jó, semmi gond, még gondolkozok, ha kell, mindjárt kilépek az autóig, aztán kiléptem az autóig, és le is léptem, mert van, akire elég rossz hatása van, amikor rájössz, vagy rávezeted, tulajdonképpen rávezettem arra, ugye hazudik, bepöccenhet. És akkor most nem tudhatod, hogy kinek mi jár a fejbe, vagy vázával ott megsimogat, vagy mit tudom én mit. Tehát, na, a másik az, hogy ugye meséltem a múlt műsorban is, hogy olyan poros volt a most érkezett kártya, tehát kinyitottam, megijedtem, éppen nem volt egy zsemes kenyér benne. Tehát ez a garanciás mese is nagyon-nagyon érdekes, és nagyon oda kell figyelni. Hát nem tudom, ezek a nemzetközi garanciákkal az az igazság, hogy van olyan, akiről hallottam, hogy elküldte azt a bizonyos kártyát, és sikerült megoldani. Van olyan, aki elküldte a kártyát, soha ne többet nem jött vissza a kártya, küldte arra címre, honnan úgymond állítólag vásárolták, vagy ahhoz az üzletlánchoz. Hát ott sem hülyék az emberek, mert nem biztos, hogy a Németországban vásárolt üzletláncnál pont az echte német fog dolgozni, és látta, hogy bejött a kártya, mi van? Ezt el se adtuk. Hát akkor csókolom. Pak! Be a táskába, és már valahol, nem tudom, mint alkatrész értékesítette, mert ugye nagyon nagy a kereslet az alkatrészekre, mivel nagyon sok a bányászás, nagyon sok kártya itt-ott romlik, nagyon sok kártyában már belenyúltak, elúszott a garanciája, és akkor az alkatrészek azok már, tehát lassan mindjárt egy alkatrészennyit fizet, mint egy fél kártyáért.
Összegezzük akkor az elmúlt három műsort. Hogyan látod a kriptovaluták és a bányászat jövőjét?
Ez két külön úton kéne tárgyaljuk, ugyanis a kriptovaluták jövőjét azt látom. Tehát annak nagy jövője van, valószínű, most ott valami országokban el is fogadták, mint hivatalos pénz például, és állítólag a lakosoknak egy 30 dollárnyi a összeget is utalnak például bitcoinba, és ezzel ösztökélve azt, hogy a lakosság, persze nem mindenki érte ez, de mindegy, a lakosság bekapcsolódjon ebbe a láncba. Ugye ott, nem jut eszembe pontosan melyik országban, de most láttam a napokban ezt a hírt, 230 vagy 260 dollár egy havi fizetés, tehát egy 30 dolláros bitcoin utalvány az bizony kecsegtető. Na, szerintem a kriptovalutáknak mindenképpen van jövője. Az, hogy vannak olyan kriptovaluták, hogy ilyen hullócsillagok, hogy megjelennek és eltűnnek, ez mindenhol van ilyen, tehát mind a sztároknál ott megjelenik és eltűnik, de a bitcoinnak annak úgy gondolom, hogy jövője lesz. Most a bányászás az egy elég vitatott kérdés, mert amint mondtam, környezetbarát módon kellene ezt előállítani, és ez most bizonyos szinten a nagyoknak, ha leállna a bányászás, kedvezne, a kisebbeknek nem, mert ugye ezt kéne termelni, meg stb. Itt még olyan kérdések, nyílt kérdések vannak, mert ugye ezt a bizonyos állítsuk le a bányászást, vagy korlátozzuk a bányászást, ezt már azért egy-két éve rebesgetik, és vitatgatják, és teszik-veszik jobbra-balra ezt az információt. Nem tudom pontosan, hogy mikor fog kirobbanni az a pillanat, amikor tényleg bejelentik, most állítólag július közepére van egy ilyen, de ez olyan, mint a világ vége, hogy már volt nem tudom hányszor bejelentve. Tehát most kíváncsi vagyok, hogy valóban meglépik-e, meg nem lépik-e, mert ugye jön az Ethereum 2.0, ugye ezek a tranzakciós költségek is nagyok, le kell csökkenteni, javítják a rendszert, csomó mindent implementálnak, de úgy gondolom, hogy tehát mindenképpen, ha fejjel csináljuk, és türelemmel, ez a legfontosabb dolog, akkor érdemes befektetni a kriptovalutába, de hosszú távon fog megtérülni ez. Tehát ha pedig nincsen sok pénzünk, de valami olyasmit szeretnénk, hogy tegyük fel, úgy fejlődjön, mint a bitcoin, mert a bitcoint már csak a vagyonosabb emberek tudják utolérni. Ugye most egy bitcoin, hát most előkapok 36 000 dollárt, és megveszem. Ez nem én leszek, de érted? Na, de például vannak olyan kisebb, olcsóbb dolgok, amik most, vagy egy ideje már elindultak, és akkor azokat egy kicsit meg lehet tanulmányozni, le lehet figyelni a grafikonjukat, meg lehet nézegetni pontosan, hol állnak, hogyan fejlődtek. Ugye a mainstream, a fő kolompos az a Bitcoin, tehát az Ethereum is már kezd, ugye a második, ő a szolgáló lány, úgy mondjam így, vagy a, nem a király kisasszony, hanem a hercegnő, leválni, kezd leválni már most már a Bitcoinról, eddig nagyon követte. Tehát olyan volt, érted, a követ minden követ követ. Tehát mindegy ilyen rossz lopakodó ment a nyomába. Most van, amikor elmegy a Bitcoin a saját útján, a grafikonján, a növekedésbe, a csökkenésbe, és akkor az Ethereum persze még mindig befolyása alatt van, mert ugye hát a legnagyobb a Bitcoin, az nem lehet nagyon ki ütni most egyelőre a piacot. Tehát van jövője a kripto valutáknak, egyből nem tudom, itt egy csomó SMS beérkezett. Igen, nyitjuk az erdőket, tehát igen, egy hektár erdő 80 tonna vizet szívna fel, ezért van az a sok árvíz.
Hát igen, sajnos ezekre már nem lesz idő most válaszolni, mert rémesen közeledik az adásidő vége. Attila, köszönjük, hogy itt voltál a digitális világban, és köszönjük, hogy megosztottad ezeket az érdekes információkat.
Én is köszönöm, és remélem, hogy valakinek ez majd hasznára is válik, és ha majd olyan kérdéssorozatok gyűlnek össze, akkor akármikor nyugodtan szóljál, és beugorhatok a műsorba.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai digitális világba, melynek műsorideje ezennel lejárt. Palko Attilának, a Marosvásárhelyi Rádió volt munkatársának köszönjük a beszélgetést és a válaszokat. A hallgatóknak külön tisztelet és köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most elköszönök. A mai digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.